Folytatódik az aréna, vendégünk Csík János, a Csík zenekar alapítója. A hírek előtt ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy arról esett szó, hogy mennyit változott a világ, és tulajdonképpen a hanghordozók kapcsán merült ez fel, de 30 év alatt egyébként is nagyon sokat változott a világ. Ez segíti ez a közeg, vagy inkább nehézséget okoz? Nyilván az önök muzsikájára is hat.
Természetesen az a technológiai forradalom, az mindenkinek hatása van az életére, nekünk is, amit akár a telefonok, az internet, a számítástechnika legújabb csodái tudnak. Sokkal egyszerűbb manapság egy régi felvételt kitisztítani, vagy lelassítani, ami régen nagyon gond volt, hogy hogy lassítsunk le egy nehezebb, rosszabb, hallható, bonyolultabb...
Ja, és akkor kihallgatni, hogy kell eljátszani.
Igen, a virtuózabb dolgokat. Tehát ilyen szempontból nagyon sokat segít, viszont az a fajta gyorsulás, vagy az a fajta tempóváltás, és az a fajta az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása, tehát hogy fiataloknak nehezebb már ezekkel a dolgokkal olyan élményt adni, amire ők nem tudnak, hogy ez élmény, de pont ezért nehéz. Tehát megtanítani olyasmit, amiről még nem is tudnak, de mivel lehetőséget se kapnak, hiszen másfajta élmények jönnek gyorsan, azonnal, hirtelen, két percen belül. Ez emiatt aztán elkopik náluk az a dolog, hogy egy élményért nem csak ülni kell és várni, hogy ott valami legyen, hanem azért tenni is kell, ott kell lenni, oda sétálni, meghallgatni, figyelni, tapsolni, akár kézzel tenni valamit.
Elébe menni.
Vagy. Elébe menni, vagy éppen részévé válni annak a produkciónak, egy közösségi alkotást csinálni. Tehát egy olyan másfajta élményt kapni, az most így ilyen szempontból nehezebb. És így viszont az értéke is náluk így csökken dolgoknak, hiszen azonnal zsip-zsup-szkender-zsup megkapják, és akkor nem is olyan értékes, mint bármi régen, meg örülhetünk, hogyha azért dolgoztunk, vagy az, tehát az egy bizonyos munka után, vagy valamiért cselébe ott volt nekünk. Tehát meg csökkentek így a dolgok értéke, és mindezt értve, látva, tudva kell élményt adnunk, és megpróbálni átadni azokat az értékeket, amik a gyerekeknek is kell, hogy megmaradjon az életükben, és mert így van értelme a mi munkánknak is, meg mindenki munkájának. Úgyhogy ilyen szempontból ez az időváltozás, ez nehezíti a dolgot, de van egy másik igazság, hogy emberek vagyunk. Tehát hiába születnek itt a technikai csodák, az emberekben létező lelki erő, lelki szépségek azért ennek az igényei, a szeretetre való éjség, a törődésre való, az adni tudás, vagy az kapni a tudást, tehát ezek mind fontos részei az életünknek, ezek nem fognak elveszni, és ezért kell mindig szépeket és lehető legjobbakat mutatni, és minél kevesebb fölösleges drámai rosszat, vagy igénytelen kacatot adni, mert egyrészt tényleg ilyen szennyezés, lelki vagy tudati szennyezést okozunk, másrészt meg fölösleges, és időt pocsékolunk vele, főleg a mai fölgyorsú dolgokban. Úgyhogy ezek mind olyan történetek, hogy erre figyelnünk kell a jövőbeli munkánkban. Legyenek ezek új zeneszámok, vagy új produkciók, és mindig meg kell hallgatni a fiatalokat, hogy ők mit csinálnak, hol tartanak, mi az, amit tudnak figyelni, mi az, ami már nem, vagy még nem. És akkor tudni kell ezt úgymond értelmezni, befogadni. Nagyon sokszor kap az ember olyan észrevételt, amin meglepődik. Például az én fiam is volt, úgyhogy megmutattam neki egy zeneszámot, mert van egy olyan kis csapat nekem, egy ilyen szórakoztatós népzenés, könnyűzenés kis csapat, és akkor mutattam neki egy számot, és mondja, hogy hú, ez nagyon hosszú, apa. És akkor én meg azt hittem, hogy ez teljesen rendben, hogy csak hosszú. És úgy van, hogy nekik az időben az hosszú, ami lehet, hogy nekem. Tehát egy ilyen...
És ezt érdemes ilyenkor megfogadni?
Igen, és nem azt kell gondolni, hogy Á, nem jó tudott a fiam, akkor el kell rajta, érdemes rajta elgondolkodni, hogy tényleg van szó. Akkor... Van, amikor egy mondatot, egy gondolatot tényleg ki kell mondani, és szűkül maga a gondolat, ha lerövidítjük, és nem olyan, akkor túl egyszerű. De a mai fiataloknak lehet, hogy már rövidebb ideig tart az, hogy figyelni tudjanak, vagy az, hogy egyáltalán hasson az, ami szép.
Szabó Attila mesélte a 30 éves zenekarról készült filmben, hogy korábban rendszeresen játszott a Kispál és a Borzal, még nem Lovasi András az egyik Petőfi csarnokos koncert előtt azt mondta, hogy na hát akkor a Csík legyen az előzenekar, és hogy tulajdonképpen így indult ez a nyitás, mert hogy most az autentikus népzenétől indult, teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy izgalmas, jó út a zenekar számára.
Tele voltunk meg döbbenéssel, meg meglepetéssel, meg félelemmel, hogy mi lesz, hiszen mi autentikus magyar népzenét játszottunk elsősorban, és nagy dolog volt, tehát bizonyos szempontból meg örültünk ennek a dolognak, de tele voltunk aggodalommal, hogy mit fognak szólni, vagy a
legfeljebb kimennek egy sörért a büfébe.
Igen, de a folklór rendőrség mit fog szólni, ugye, ahogy mi ezt neveztük, tehát a mi műfai közegünk mit szól ehhez, de hál' Istennek, ahogy ezt az évek bizonyították is, ez egy nagyon fontos gondolat volt és kérés volt a Lovasi András részéről, mert az ő rajongói várták, az alternatív rock rajongói, hogy valami más, valami érdekes biztos fog történni. Lovi biztos kitalál valamit. Hát kitalált, és mi is izgultunk, hogy mi legyen, és mikor ott voltunk, akkor az ő közönsége is megkapta azt, hogy meglepetés legyen. Nekünk is megnyílt az a lehetőség, hogy mi bemutathassuk a mi hangszerenken eljátszott népzenét, illetve, hogy a mi hangszereken eljátszottuk az ő általuk szeretett rockdalokat, és azt hiszem, ott kinyílt egy kapu. Ott mindenkinek kinyílt egy kapu, annak a 2500 fiatalnak, akik ott népzenét hallgathattak másképp. Ezt úgy kell érteni, hogy amikor megszólaltak ezek a zenék, egy ilyen néma csend volt, egy ilyen 5-6 másodperc, de ez nagyon hosszú tud lenni, ez az 5-6 másodperc. De amikor kitört az üdvrivalgás, akkor az üdvrivalgás, akkor kinyílt a kapu végkét. Tehát ez, a kapu alatt azt értem, hogy azoknak a fiataloknak is kinyílt egy másfajta zeneiségre lehetőség, és nyitottá válhatta, kíváncsiak lehettek a népzenére is, vagy erre a fajta másféle megszólalásra, ahol az ő zenéjüket hallgathatták. A népzenészek felé is kinyílt egy kapu, mert másképp is át lehetett adni a népzene értékeket. És itt sokkal szélesebb réteg, rossz szóval, tehát nagyobb közönséget érinthetett meg a népzenénk. Tehát ott nyílt ki egy ilyen kapu annak, hogy kik hallgassanak népzenét, és azok szeretettel tegyék.
És hát lényegében ma már nincs is Csíkzenekar koncert ezek nélkül, a dalok nélkül, vagy néhány ilyen dal nélkül.
Hát gyakorlatilag már nem nagyon lehet, mert a közönség már várja ezt, és így szereti a zenekart.
Mindenféle jó minőségű popos, rockos nótából, vagy akár bluesos, ugye swingbe hajló ritmusaik is vannak, dalból lehet népzenét, vagy népzenés feldolgozást csinálni?
Nem igazán. Ennek nagyon sokszor, mikor egy ilyen dal megszületik, nagyon sokszor az az alapja, hogy közel azonos egy bizonyos dalnak a dallam felépítése, vagy maga a harmónia kísérete. És akkor hasonlít az a harmónia kísérete egy népzenei dallamnak a harmónia kísérete.
Mert ezekben olyan természetes módon illik bele.
Egyszerűen föl sem tűnik az embereknek, hogy ez most ennyire idegen lenne egymástól, de erre nagyon kell figyelni. Nagyon sokan próbálták úgymond átvenni ezt a zenei stílust, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden stílusnak, zenei stílusnak megvan a maga formatani jellemzője, megvan a maga szerkezetbeli jellemzője, és azt mindig tiszteletbe kell tartani, és csak úgy szabad hozzányúlni, hogyha ez nem bántja fölöslegesen. Tehát nem szabad öncélúan, én majd mindjárt szépet csinálom. Nem szabad öncélúan, hanem úgymond szerényen, minden tiszteletbe tartva kell megoldani ezeket. Van, akinek sikerül, van, akinek nem.
Azt ő mindig pontosan érzi, hogy éppen sikerült-e valami, vagy jobban sikerült-e valami?
Hál' Istennek ez is egy nagy dolog a Csíkzenekar tagjai részéről, hogy ők ilyenre is érékenyek, és figyelnek, és ilyen közös döntéseink vannak. Tehát nem úgy van, hogy egyikünk eldönti, már pedig ez így lesz, vagy úgy lesz, hanem akkor mi ezt mindannyian átbeszéljük, meghallgatjuk, kicsit ezen toldozunk, kicsit azon toldozunk, és így áll össze az a dolog, aminek néha jó haszna van, de néha van negatívum, mert ezért születnek más produkciók. Tehát van, amikor a Szabó Attila, amit nem tud megcsinálni a Csíkzenekarban, akkor azt ott csinálja meg, vagy én megcsinálom a Csíkános és a Medzó összeállításban. Tehát, de ez még nem zavarja azt az igazi, egységes Csíkzenekar imidzst és munkát, ami ez alapján működik.
Ugyanakkor, akik látták esetleg ezt a 25 perces, a 30 éves Csíkzenekarról készült filmet, ezt meg lehet nézni online is, én is az interneten láttam, azok láthatták, hogy hogyan zajlik, vagy egy pici ízelítőt kaphattak ebből a közös munkából, mert hogy ott láttuk, ahogy a stúdióban megy az ötletelés, hogy akkor ez most hogy szólna jobban. És akkor ez most orgona, akkor az inkább harmonikán szólna jobban. Tehát valóban az látszott, hogy ez egy közös munka. És úgy összedobjuk, vagy összerakjuk.
Így van, ez a film Lévai Balázs rendezésében és egy alap gondolat alapján született, mert úgy gondolta, hogy Grecsó Krisztián író-költő barátunkkal is volt korábban kapcsolata, nekünk is régi barátság, hogy hozzuk ezt össze, és egyfajta módon utánozva Cseh Tamás és Bereményi Géza munka szokásait, tehát ők összeültek, és ők együtt írták meg a dalokat, nem külön-külön leültek, és akkor együtt. És itt most is az történt, hogy mondta a Lévai Balázs, hogy gyerekek, van egy délután, vagy ez a nap, itt meg kell szülesen egy dal, és ott kerek perec, ennyi idő van rá, kész. Ennek meg volt a maga pikantériája, hogy ennek el kell készülni, és hogyha vállaljuk, akkor már pedig így van. És hogy tényleg elkészüljön.
De a határidő a legnagyobb ízlet, szokták ők mondani a művészek.
Úgyhogy így születtek a javaslatok, az ötletek, és akkor összeállt a 30 év című dal.
De van egy másik film is, az egy kicsit ilyen dokumentumfilmes jellegű a zenekarról, a történetről. Hogyan születtek ezek a filmek?
Az Kis Stefán Mónika rendező megkeresése kapcsán volt ez, hogy ő Kossuth Díjas alkotókról, zenészekről készített ilyen sorozatot. És megkért a Csíkzenekart is. És gyakorlatilag ez nem is igazán egy ilyen portréfilm, vagy egy videóklip, vagy én nem is tudom, hogyan nevezzem. Ez egy ilyen olyan film, ami ilyen gondolatoknak a tára, érezhető pillanatok, emlékek tára, tehát olyan, amit 5 év múlva se fogunk szégyelni, de nem is egy bizonyos időszakról szól, tehát nem ilyenfajta dokumentumfilm. Az biztos, hogy egy érdekes dolog volt az emlékeinkről, az életről, az alkotásról, vélt gondolatainkról, régi történeteinkről, meg hogy volt egy kérése, hogy egy református egyházi népének egy dicséretnek a megzenésítését csináljuk meg, egy stúdiófelvétel is készült erről, ami nagyon boldog volt, hogy ő is része lehetett, már a Kis Stefán Mónika. Egyébként meg ez egy kecskeméti dallamnak az eredetén született egyházi dicséret volt. A Kecskemét is kiállítja a Nyarga Verbunkát című dallam alapján született ez korábban, úgyhogy így ilyen könnyebb volt a hozzámozdulás. De a filmnek ez a lényege igazán, hogy rólunk szólt, nem elsősorban a Csíkzenekar egyébként létező munkájáról, nem a tagokról.
Rendszeresen tartanak új évpúcsúztatókat, de most inkább a születésnapi ünneplésről szól majd ez a december 28-29 a Kongresszusi Központban, illetve hát miről szól, inkább kérdem.
Ez egy számomra is érdekes kérdés, mert számomra ezzel a 30 évvel egy nagyon fontos időszak zárul le. Folytatódhat ez a dolog még, de én ezt egy fontosnak tartom. Az ember életében, főleg az életének az első felére értve, ez egy nagyon fontos időszak. És mégis úgy gondolta a rendezőnk is, aki szintén megint csak Lévai Balázs lesz, hogy ne ilyen kronológiai sorrend szerint legyen egy egy ilyen számlista, hogy úgy mondjam, hanem azok a vendégek, akik nekünk fontosak voltak, vagy akik a mai napig is kedvesek zenészbarátok, alkotótársak, illetve a jövőben is még lehet velük. Tehát egy ilyen helyzetkép, egy mostani pillanat, amiből bármi lehet című történet ez. De épp ezért mondom, hogy épp úgy lesz a Tölcséres Banda, Makó Péternek a fúvós, új fúvós fölállása, épp úgy lesz ebben, mint hogy Pál István Szalonna, akit a Főszatopával kapcsán nagyon sokan láthatnak, a Magyar Állami Népjegyüttes zenei vezetője. De hát hogy említsem büszkén Presser Gábor nevét, aki ott lesz mind a két koncertünkön, illetve Lovasi András és Kis Tibor, akik mind a ketten igen fontos részei voltak, egyrészt ahogy meséltem, és hogy egyáltalán a népszerűségünk, illetve hát Kis Tibor megalkotott egy olyan zenét, amit mi elkezdtünk játszani, ami nekünk egyfajta sokkal nagyobb ismertséget hozott, nekik is, nekünk is, tehát ez egy ilyen nagyon fontos pont a zenekar életében, és táncosok is lesznek. Tehát ez nélkül nem nagyon működhetne, néptáncosok nélkül, akik persze nem csak autentikus néptáncokat fognak táncolni, hanem tematikus, bizonyos feldolgozásokra, tematikus mozdulatokkal, tematikus koreográfiákkal fognak táncolni, mozdulni a színpadon. Úgyhogy egy ilyen sok tekintetben színes előadás lesz, és a korábbi hagyományoktól eltérően nem egy részben, hanem két részben, amire én is kíváncsi vagyok, hogy ez milyen.
Tehát ilyen pici színházszerű ott
történik. Igen, egy ilyen két felvonásos történet lesz.
Készül a lemez. Ha jól értem, akkor az új lemezen lesznek majd régi korongon még meg nem jelent dalok is. Hogy áll ez a történet?
Tulajdonképpen már elkezdődtek a felvételek, 4-5 nóta már fönt van ezen, de a sok évközbeni munka miatt egy kicsit elcsúszott az egész történet, lehet, hogy csak jövőre lesz belőle valami, de még akkor is 30 évesek leszünk, de készül. Tényleg lesznek olyan számok benne, amik nem szerepeltek még lemezen.
De ezeket koncertekről ismerheti a közönség?
Van, amelyiket már, igen, mert például a Kérdés című szám, ez egy nagyon régi generál zenekarnak egy nótája, és amikor Karácsony János James, az LGT fontos embere velünk muzsikál koncerteken, most is lesz velünk. Ővel ezt mindig játszuk, de lemezre még nem került, úgyhogy nekem volt ez egy kedves összeállítás, de azt hiszem, hogy az a közönségnek is kedves lesz. Egy csendes, de szép zene. Úgyhogy ilyen is lesz a lemezen.
És mi kerül még a lemezre? Fontos, hogy ilyenkor valami egységes gondolat mentén szerveződjön, vagy mondjuk ezek az új dalaink, amiket játszunk, amikről gondolkodunk?
Hát tulajdonképpen az újdonságok annyiban lesznek, hogy a fúvós zenekar is benne lesz, ez a 6-tagú Tölcséres Banda. Tehát ez is egy új történet, de lesz autentikus népzene is Erdélyből, Kalotaszegről, ami egyébként azt a zenét már koncerteken játszuk, és néha kérdezik is, hogy melyik lemezen szerepel, de akkor mondom, hogy az még nem. De lesz egy új szatmári, felső-tiszavidéki összeállítás is, ahol énekelek is, hegedülünk is, ilyen nagyon sajátos, de autentikus falusi zene lesz.
Azt a közönség igény, vagy az ember mindig érzi, hogy mikor érdemes egy új lemezt. 2014 az utolsó, ugye?
Igen. Tulajdonképpen az se jó, ha nagyon sok kiadványa van az embernek, úgyhogy volt úgy, hogy 2 évente adtunk ki lemezt. Az se jó, ha egyáltalán eltűnik az ember, de most ugye a 25 éves évforduló kapcsán könyvet is adtunk ki, ilyen bakelit vinil lemezt, utána CD-t, tehát elég sok kiadványunk jelent meg, úgyhogy most így nem tartottuk hely, de rendkívül fontosnak, hogy legyen egy új, és ha jövőre jelenik meg, akkor sincs semmi baj.
Mi a jobb, a koncertlemez, aminek hangulata van, ez kevésbé jellemző, vagy inkább a stúdióban szépen tisztán felvett történetek?
Hát ez ízlések és pofonok, kinek melyik jobban. Vannak olyan pillanatok a koncerteken, amik egyszerű és utánozhatatlanok, jó és rossz értelemben is, és akkor javítani kell rajta, de és a stúdióban meg eleve ki lehet dolgozni. De viszont a stúdióban meg olyan effekteket is be lehet tenni, amit koncerten nem. Úgyhogy ilyen érdekes, különböző történet. Lehet, hogy én a stúdiót jobban szeretem. De pont lehet, hogy ezért, mert hogy az jobban ki van dolgozva meg egy kicsit. Hogy mondjam, bárhol hallgatható, bárhol, ugyanúgy hallgatható egy koncert is, csak azt úgy büszkébben meri az ember, ami ki van dolgozva és szép. De ez csak én vagyok, lehet, hogy van, aki másképp gondolja.
2010-ben alapította a Kecskemét Énekzenei Iskolában a népzenei tanszakot. Tanít, vagy mennyire része az életének az oktatás?
Ez egy nagyon fontos dolog, és köszönöm, hogy ezt megkérdeztem, és nagyon ritkán kérdezik meg tőlem. Ez hosszú évek óta van, mert én több művészeti iskolában hoztam létre a hangszeres népzeneoktatást. Először Kalocsán, egy művészeti iskolában hoztam létre, aztán Őrkényben, aztán Kecskeméten a Kodály iskolában, ez egy nagyon fontos dolog volt, és már ez már 8. tanév, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy itt különböző hangszereken népdaléneklés is van, illetve tánc van, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, és ennélkül ezt nem szeretném, ha annak vége lenne. Én magam is tanítok. Volt egy idő, amikor abba hagytam, mert annyira zajlott a zenekar élete. És a mai napig is ez úgy nehezen megoldható, de kérték, hogy menjek vissza, és akkor...
Kicsikkel vagy inkább középiskolásokkal foglalkozik?
Én inkább középiskolásokkal, és van, hál' Istennek, olyan tanárunk, aki a kicsikkel foglalkozik, de azt is úgy erősítettem a dolgokban, hogy a kicsik klasszikus hegedű tanítással kezdjék az egész dolgot, és úgy járjanak.
Megalapozzák a kicsik.
Tehát a klasszikus alapok nélkül nem úgy szól a népzene sem, úgyhogy én ezt így mindenképp fontosnak tartottam, és hál' Istennek a Kecskeméti Kodály iskolában eleve már az ott létező régi hagyományos klasszikus zenei tanítás része tud lenni ez is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Csík Jánost, a Kossuth Díjas Csík zenekar alapítóját hallották. Idén 30 éves az együttes, mehetnek koncertekre is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Seres Gerda vagyok.